Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, szeretettel köszöntelek gyerekek titeket is. Szeretnék elmondani nektek egy történetet ismét. Két testvérről szól. Szeretném megkérdezni, hogy kinek vannak testvérei itt a jelenlévők közül. Jó, látom többeknek. Amúgy meg lehetnek barátaitok, barátnőitek és unokatestvérek, tehát sokféleképpen lehet ezt majd megélni, akiknek nincsenek így most itt vérszerinti testvéreik. Hát képzeljétek el, hogy ez a testvérpár, őket úgy hívják, hogy, és hívják, hogy Karcsi és Sári, egy fiú, egy lány, hát örökké vitatkoztak. Ti szoktatok vitatkozni a testvéreitekkel? Ugye. Hát mi is sokat vitatkoztunk. És örökké vitatkoztak, mindig volt valami, ami miatt bepanaszolták egymást a szülőknek, különösen az anyukájuknak. Ti is szoktatok ilyet csinálni? Szoktatok árulkodni? Nem. Hát mi is oda mentünk, hogy anyu ezt csinálta, az öcsém, hát tudom, Sanyi, Panna azt csinálta, én is szaladoztam, vagy szaladoztunk régebben. Hát Karcsi és Sári ugyanezt csinálták, képzeljétek el, nap mint nap mindig oda mentek anyához, apához, különösen az anyukához, és mindig panaszkodtak a másikra. De olyan sokszor panaszkodtak, és olyan sok mindent, és annyira nem tudtak egymással békességben lenni. Tudjuk egyébként, hogy a testvérek csak otthon nincsenek békében, az iskolában, meg az óvodában, igen, csak jobban szeretik egymást. Ez legtöbbször így van veletek, és így volt velünk is, így volt velük is. Egyik nap az anyuka azt mondta, hogy már nem tudok ezzel a panasz áradattal mit kezdeni, megkérte őket, hogy írjanak egy panaszlistát. Egész héten át írják fel a papírra, mi az, ami bántja őket a másikkal szemben. Karcsi írja le azt, amivel Sári megbántja őt, Sári írja le azt, amivel Karcsi megbántja őt, és péntek este leülnek és megbeszélik. Hát képzeljétek el, egész héten írták a panaszlistát. Sári már vagy 20 dolgot felírt, később kiderült, hogy Karcsi meg már 30-at is összeírt, és nagyon várták azt az alkalmat, hogy ma mikor olvassa el anyja, és mikor fogja belátni azt, hogy hát ők azért milyen jó gyerekek, egyik is azt gondolta, meg a másik is, és a testvérük pedig mennyi huncutságot és csibészséget csinált. Hát közeledett a péntek, már péntek délelőtt volt, és már úgy végeztek, kezdték végezni a listával, és látták, hogy elég hosszú lista, és ugye várták az estét, amikor egyszer csak Karcsi megszólalt, és megkérdezte Sárit, hogy te Sári, nem akarod kicserélni, hogy megnézzük egymás listáját? Hát benne volt, a testvér kicserélték, és elkezdték olvasni a másiknak a listáját. Hát, Sári nagyon megdöbbent, amikor azt olvasta, hogy bevágta a testvér előtt az ajtót, nem adott a csokoládéjából, nem adott a játékából, és nézte, hogy mivel panaszolná be őt az anyukájánál a testvére. Nagyon elszégyelte magát, de hát Karcsi is megdöbbent, amikor olvasta ugye a testvérének a listáját, és mindketten nagyon-nagyon elszégyelték magukat. Megegyeztek abban, hogy ezt jobb lenne, ha anya nem látná, és jobb lenne, hogyha ők most hamar megbékülnének, és nagyon odafigyelnének a másikra, hiszen nem is gondolták, hogy ők ennyi mindennel megbántották a másikat. Ti is rá szoktátok csapni a testvéretekre az ajtót? Nem, nem. Nem is szoktatok vitatkozni? Mindig odaadjátok a játékokat? Jó testvérek vagytok, hála Istennek, nem úgy, mint ők. Mi azért nem tudtuk ezt olyan jól megélni, mint ahogy ti. És amikor közeledett a vacsora, és hát látta az anyuka, hogy milyen jó gyerekek, hogy megkínálják egymást, hogy már olyan türelmesek, és olyan szeretetteljesek, akkor a vacsora végén kérdeztem, vagy kérte, hogy adják már oda a panaszlistát. Mindkét gyerek azt mondta, hogy nincs is ilyen lista. És hogy ők nem is akarnak többé veszekedni, vitatkozni, és hogy igyekeznek majd egymásra odafigyelni, és igyekeznek jó testvérek lenni. Sikerült is többé-kevésbé ennek az ígéretnek eleget tenni, de a szívükre vettek még egy biblia ígét is. Hallották, amikor az egyik néni a szomszédjukba, a másik néninek mondta ezt a bibliai szakaszt, és eszükbe jutott, amikor kibékültek. Pál apostolnak a szavai ezek, amit mond a kolossé gyülekezetnek, ez még lehet nektek most nem mond sokat, de azt mondja, elszenvedvén egymást, és megbocsájtván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néketek, aképpen ti is. Tudjátok, az Úr Jézus megbocsájt nekünk nagyon sokszor, nagyon sok hibát, És én kívánom, hogy mi is tudjuk, és ti is tudjatok megbocsájtani a testvéreiteknek, az osztálytársaitoknak, az unokatestvéreknek, az óvodában, a szomszédságban levő gyerekeknek, és néha a szülőknek, és mi pedig tudjunk egymásnak is. Ne feledjük Pál apostolnak ezeket a szavait, hogy elszenvedvén egymást, megbocsájtván kölcsönösen egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza volna, amiképpen Krisztus is megbocsájtott néktek, aképpen ti is. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom azt, hogy tudjátok ezt gyakorolni, és kívánom magunknak, hogy tudjuk mi is ezt gyakorolni, és ne állítsunk össze panaszlistát sohasem magunknak. Mehettek a helyetekre, köszönöm a figyelmet. Az utóbbi időben a szívemre helyeződött újra egy olyan történet, amit valamikor gyerekkoromban sokat olvastam, és sokat olvasták nekem, és azt gondolom, hogy a jelenlévők többsége ismeri is Dániel könyve 6. fejezetét, és több helyen beszéltem erről a történetről, mert már nem csak az oroszlánok verméből való szabadulás volt az, ami a szívemet úgy bátorította, hogy az Isten hogyan áll ki az övéért, és hogyan erősíti, és támogatja, és hogyan szabadít a legnehezebb élethelyzetben is, hanem az utóbbi időben az is a szívemre helyeződött ebből a fejezetből is, és szeretném, ha közösen ezt így néznénk át ebben a történetben, hogy miben is nyilvánult meg Dániel prófétának a mindennapi gyakorlati hitélete, hogyan élte úgy az életét, hogyan teltek úgy a napjai, hogy ennek a történetnek a háttején vagy kapcsán azt láthatjuk, hogy ő bekerült a hithősök közé. A zsidókhoz írt levél ugye 11. fejezetében olvasható ugye hithősök közé, hogy az Isten ki tudott érte is állni, mert ő minden nap meg tudta élni a vele való szoros kapcsolatot úgy, hogy ez példa lehet számunkra is. És szeretném, ha ezen gondolkodnánk, hogy hogyan mutat példát Dánielnek, hogyan mutat a példát a Dániel mindennapjai, az Istennel való szoros közössége nekünk abban, hogy milyen kapcsolatot ápoljunk az Istennel, és hogyan éljük meg a munkahelyen az életünket, hogyan éljük meg a mindennapjainkat, hogyan tanulhatunk mi ebből az élethelyzetből. Egy hosszabb fejezetről lévén szó szakaszokat szeretnék majd olvasni. Az első szakasz egy hosszabb szakasz lenne, Dániel könyve tehát 6. fejezetének az első 11 versét olvasnánk el. Aztán saját szavaimmal szeretném összefoglalni majd a következő néhány verset, és majd egy újabb szakaszt olvasnék a Szentírásból. Tehát Dániel könyve 6. fejezetéből az első 11 verset olvassuk el együtt. Így olvasom Szentírás szavait. Tetszett Dáriusznak, és rendelt a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek, és azok fölé 3 igazgatót, akik közül egy volt Dániel, hogy a tisztartók nékik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel felülhaladta az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgy, hogy a király őt szándékozott tenni az egész birodalom fölé. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhattak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtatott benne. Akkor mondták azok a férfiak, nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. Akkor azok az igazgatók és tisztartók berohantak a királyhoz, és így szóltak. Dáriusz király, örökké élj! Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, a helytartók, fejedelmek, tanácsosok és a kormányzók, hogy királyi végzés hozassék és erős tilalom adassék, hogy ha valaki 30 napig kér valamit valamely Istentől vagy embertől, te kívüledó király, vettessék az oroszlánok vermébe. Most azért, ó király, erősítsd meg a tilalmat és add ki írásban, hogy meg ne változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dáriusz király adott írást és tilalmat. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és 3-szor napjában térdre esett, könyörgött és dicséretet tett az ő Isten előtt, amiként azelőtt is cselekedte. Akkor azok a férfiak berohantak, és megtalálták Dánielt, amint könyörgött és esedezett az ő Istene előtt. Szeretnék itt megállni. Ugye ez az első szakasz, ugye arról, ebben az első szakaszban arról szeretném, ha gondolkodnánk, vagy ennek hátterén, hogyan is élt Dániel. ahogy milyen miben állt az ő gyakorlati hitélete, és hogy mennyire tudta megélni az ő hitét. Ez azért is nagyon fontos, mert minden bizonnyal legtöbben emlékezünk arra a Jakab apostolnál szereplő igeszakaszra, amikor arra hívja fel a figyelmünket, hogy ha nincsenek cselekedetei, akkor halott önmagában. Tehát hiába mondom magamról, hogy én hívő ember vagyok, de ha a minden napjaimban ez nem lesz nyilvánvaló, akkor az nem igazán nevezhető hitnek. És Dániel könyvében ez a fejezet, ugye sok mindenről számol be, de most igazából ezt a gondolatmenetet szeretném kiemelni. Hogyan éli az életét a hívő ember, hogyan reagál erre Sátán, és hogyan reagál erre az Isten? És ez nagyon fontos mindig látni, hogy mindig tudjuk, hogy van az Isten, van egy reagálás a hívőnek, van az Isten dolgaira, van a Sátánnak, és van erre válasz az Istennek, de mindig van, ha mi komolyan megmaradunk az Isten mellett. Tehát ha nincsenek cselekedetei halott, hát Dániel erről ezt nem mondhattuk el. Szeretném azt is elmondani, hogy Dániel próféta itt már nem fiatal. Ugye a Méd Dáriusz uralkodásáról olvashatunk, és azt is, hogy amikor hát őt fogságba vitték, akkor fiatal ember volt, de hosszú évek teltek el, évtizedek. Ő már idős ember. És azt is szeretném, hogyha úgy megfigyelnénk, hogy az időseket is ugye érik majd kihívások az életben, de hogy az idős embert is, ha még kora ugye egy kicsit gyengíti talán a fizikai állapotát, de az Isten meg tudja őt erősíteni a hűségben. Na nézzük meg, hogy hogyan mutatkozik be itt Dániel, vagy hogyan mutatja be ez a fejezet Dániel profétát. Azt látjuk a bevezetésben, hogy már a világi gondolkodásban bölcs uralkodóról olvashatunk. Ugye Dáriusz király látta, hogy az egész birodalmat nem tudja befogni, hát igazgatókat rendelt. Ugye 120 tisztartót, aztán 3 igazgatót, és hogy mindenki majd beszámoljon neki, hogy neki ne legyen semmilyen károsodása, és egy volt közülük Dániel. Erről a Dánielről a 3. versben azt olvashatjuk, hogy Dániel prófétáról, hogy Dániel felülhaladta az igazgatókat és a tisztartókat. Miért? Mert rendkívüli lélek volt benne. És itt egy picit meg is állnék. Olyan különleges szó ez és kifejezés az a rendkívüli lélek volt benne. Miért is olvashatunk, mit is jelentett ez a rendkívüli lélek? Ugye? Rendkívüli lélek volt benne, ezért a király őt szándékozott tenni az egész birodalom fölé. Hogyha a következő versekre is emlékezünk, látjuk azt, hogy hogyan döntött Dániel, akkor láthatjuk azt, hogy ez a rendkívüli lélek azért volt benne, mert neki rendkívüli kapcsolata is volt az Istennel. Mi vágyakozunk, hogy olyan bölcsek legyünk, meg olyan, tehát ki tudjunk tartani a mindennapokban, de hogy ez nem fog másként menni, csak akkor, hogyha rendkívüli lélek van bennünk, és rendkívüli kapcsolatban vagyunk az Istennel. Az első pont, amit szeretnék mindenkinek a szívére helyezni. De Dániát nem emelték volna magasra, ő neki nem lett volna előrehaladása, ha nem ilyen a kapcsolata, az összeköttetése a mindenható Istennel. Rendkívüli lélek rendkívüli kapcsolatot feltételez. És kedves gyülekezet, most megkérdezném, hogy nekünk van-e ilyen rendkívüli kapcsolatunk az Istennel? Van-e ilyen mély, odaadó kapcsolatunk az Istennel, hogy ezt lehetetlen nem észrevenni a mindennapokban? Lehetetlen nem észrevenni. Mert hogy nem csak ugye a király vette észre, hanem észrevették itt ezek a tisztartók, ezek az igazgatók is. És elkezdték vizsgálni Dánielt, elkezdték szemügyre venni, hogy vajon hol lehet belekötni, hiszen nem csak arrozzal problémáztak, hogy nem ők kerülnek majd az első helyre, hiszen 120-an nem is kerülhetnek ugyanarra a helyre egyszerre, hanem ugye Dániel egy tükröt tartott eléjük. És ez a tükör, ez nem mindig szimpatikus. Amikor valaki jobb, mint mi vagyunk, akkor vagy fel akarunk nőni ehhez a mintához, vagy nem akarjuk látni ezt a tükröt. És el akarjuk tenni az útba, ki akarjuk kerülni. Hát a tisztartók úgy gondolták, hogy ők nem akarnak ezzel a lélekkel számolni, nem akarnak Dániellel szembenézni, ők vetétársat láttak benne, és ráadásul egy olyan magaslatot, amihez nem gondolták, hogy fel tudnak nőni, hát valami okot próbáltak keresni benne. Miben nyilvánult meg ugye még a gyakorlati hitélete ugye a Dániel prófétának, azon kívül, hogy rendkívüli kapcsolata volt, mély odaadó kapcsolata az Istennel. Azt láthatjuk a 4. versben, hogy hol keresték először a hibát Dániel prófétában. És hol keresne Sik a mi életünkben is első körben? Azt láthatjuk, hogy az igazgatók és tisztartók igyekeztek okot találni Dániel ellen, hol a birodalom dolgaiban, a birodalom dolgai miatt. Tehát a saját munkavégzésében, a civil életében. Tehát hol vagyunk mi ugye a legfeltűnőbb a családban, meg ugye a munkahelyen, ott töltünk a legtöbb időt. És ha valaki belénk akar kötni, hát akkor vagy a család életünket nézi meg, hogy milyenek vagyunk, vagy a munkahelyi életünket. Dánielről nem olvashatjuk, hogy volt családja. Hát ő a szembetűnő életét, az egész életét, tehát a munkahelyén, a munkájában töltötte, és ott próbálják megvizsgálni. És ez alapján kiállítani egy bizonyítványt, hogy igazán hívő, vagy nem igazán hívő. Múlt héten szolnoki gyülekezetben gondoltuk hát ezt a, vagy nem, bocsánat, két héttel ezelőtt ezt a történetet, és ott elmondtam egy példát, ugye a nagymamám történetét, amikor hívő lett, és hát járt a munkájában minden nap, ugye kolhozba járt ki a földekre, és ugye eldöntötte hát azt is, hogy hát ő szombatot fog ünnepelni, abban az időszakban ugye nem volt egy szabad szombat, és a pénteken is hamarabb el kellett mennie a munkahelyéről, hát ugye el kell készülni a szombatra is. Hát elkérte a munkavezetőtől magát, és hát el is engedték, de többiek mindig olyan furcsán néztek rá, hogy hát miért, neki miért lehet, nekünk meg miért nem lehet. És aztán később ki is derült, mert elmondta a munkavezető, hogy miért engedte ezt meg a nagymamának, mert hát ugye mindenki úgy ment haza a földekről, hogy valamit a zsebébe rakosgatott. Ki ezt, ki azt. Vitt haza, ugye. Hát attól függ, hogy hol dolgoztak. A goricába, akkor onnan vittek valamit a táskájukba néha haza. De nagymama soha nem vitt haza semmit sem. Tehát igyekezett becsületesen végezni a munkáját, és hát ami nem az övé, az nem az övé. És ezért lehetett előre haladása, és ezért lehetett szabadsága. Hogy miért mondom el, hogy a mi munkahelyünkön megélt hitünk, az az első példa abban, hogy minket igazán hívőnek tartanak, vagy nem. Hogy hogyan végezzük, mennyire vagyunk alaposak, mennyire vagyunk tisztességesek és becsületesek. És nézzétek meg, hogy de semmi okot vagy vétket nem találhattak, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás sem vétek nem találhatott ő benne. Tehát nem csak az egész jellemrajzára érvényes Dániel prófétának, hogy ő benne semmi vétek, és tényleg nem olvasunk semmi hibát, amiben bele lehetne kötni, ugye idős korában végigélt egy ilyen száműzött, viszonylag száműzött állapotot, és távol a szülőföldjétől, de mégis úgy tudott az Isten mellett dönteni, olyan kapcsolatban volt a mindenhatóval, hogy semmi, sem a jellemrajzában, sem a munkahelyi végzésében, ugye, tehát semmi hibát, sem vétket nem találhattak. Hogyha belegondolunk, hogy mi mennyire vagyunk akkurátusak, mennyire vagyunk becsületesek, és mennyire végezzük úgy a munkánkat, hogy nem lehet benne hibát találni, akkor keressük a Jóistent, ha van benne hiba. Mert lehet ilyen tisztességesen, ilyen becsületesen élni. Tehát figyeljük meg, akkor Dániel hite, a gyakorlati hite miben nyilatkozott meg? Ugye rendkívüli kapcsolatában az Istennel. Akkor abban is megnyilatkozott, hogy becsületes volt. Aztban is, hogy szorgalmas volt, hiszen ha nem lett volna szorgalmas, akkor is nem végezte volna ilyen becsülettel, lendülettel az életét, akkor nem emelkedett volna. Példabeszédek könyvében olvashatunk erre vonatkozóan egy nagyon tanulságos gondolatot a 22. fejezetnek a 29. versében, amely így hangzik. Láttál-e az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt állland nem marad meg az alsó rendűek között. Tehát nem kell ahhoz vagyon, nem kell ahhoz valami rokoni kapcsolat, hogy az ember előre mehessen is, úgymond a munkahelyi ranglétrán is előre tudjon haladni. Azt mondja, kell szorgalom és kell becsületesség, kell tisztesség. Dániel prófétánál ebben a fejezetben, vagy Dániel próféta jellemrajzában ebben a fejezetben is látunk leírást. Láttál-e az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt áll, nem marad meg az alsó rendűek között. Mindenképpen előmenetele lesz a szorgalmas embernek és a becsületes embernek. Aztán azt is láthatjuk ebben a szakaszban, ebben az első 11 versben, hogy az Isten törvényéhez igazán ragaszkodott. Ugye ezért is próbáltak okot találni még az Jó törvényében, illetve az Istenhez való kapcsolatában, de még ebben sem találtak okot. Tehát igyekezett becsületesen az Isten törvényét megtartani, és ami nagyon fontos, hogy a próbában kitartott az Isten mellett. Tehát nézzük meg ezt a szakaszt, ugye azt láthatjuk, amikor kiadatik az írás, nagyon csellel próbálják Dánielt ugye eltenni úgymond az útból, vagy az, hogy elkerüljön a figyelem központjából, akkor találnak egy olyan megoldást, amiben van egy jó nagy adag hazugság. Hát azt mondják a királynak, hogy minden igazgató, minden tisztartó összegyűlt. És azt gondolták, hogy majd inkább 30 napig mindenki neked adjon tiszteletet, és senkihez se, Istenhez sem, emberhez ne fordulhasson, ne kérhessen tőle semmit sem. És kiadatik ez az írás, aminek nagyon szomorú és nagyon nehéz következménye van. Mert ha valaki áthágja, akkor az akkori ugye büntetésnek a legkomolyabb büntetését hordozhatja el. Minden kornak megvolt az a büntetési eszköze, amivel fegyelmezni próbálta az embereit, úgymond, ugye a lakosait vagy az alattvalóit. Hát most éppen az oroszlánok verme volt az, hogy vettessék az oroszlánok vermében. De hogyan reagál erre Dániel? Nézzük meg! Tehát, hogyha valaki, kiadatott ez a parancs, hogy senki senkitől nem kérhet, csak a királytól, akkor Dániel hűsége miben nyilatkozik meg? 10. vers. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bement az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és háromszor napjában térdre esett, könyörgött és dicséretet tett az ő Isten előtt, amiként azelőtt is cselekedte. Picit megállnék ismét ennél a szakasznál, ez olyan nekem, mint amikor a rendkívüli lélekről olvasunk. A rendkívüli lélek rendkívüli kapcsolat. Ból fakadhat. Nincs más. Az nem lehet erre születni, ezt nem lehet úgymond kiérdemelni. Ezért dolgozik az ember. Azért, hogy az Istennel megmaradhasson. Nem tudom, hogy mi mit csináltunk volna. Az életünk kerül veszélybe. Az életünk kerül veszélybe csak azért, mert imádkozunk. Nagy kérdés ez, testvéreim, kedves gyülekezet. Nem azért, hogy az életben most milyen a proféciák szempontjából most a szombat vagy a vasárnap mellett döntünk, ez is kérdés lesz. De az életünk azért kerül veszélybe, mert mi imádkozni merünk. Ugye? Ne haragudjatok, hogy így kihangsúlyozom. Dánielnek az élete azért került veszélybe, mert ő imádkozni mert. Mert ő azt mondta, hogy ő megkeresi mégis az ő Istenét. Kiadatik az írás, ő bemegy, kinyitja az ablakait Jeruzsálem felé, mint egy jó zsidó, hogy a salamoni imádság fényében, hogyha valaki segítséget kér, és Jeruzsálem felé, tehát az Isten városa felé fordul, a segítséget kér, akkor hallgass meg, és ugye hallgattassék meg. Ő kinyitja ablakait, és fennhangon imádkozik, és énekel. És ezt figyelik. Egy egész napig figyelték. Hogy ezt meddig teszi, meddig gyakorolja, hányszor gyakorolja, hogy egyszer, majd később meggondolja magát, most szokása volt neki, és akkor eltéved benne, félreért, és már a második imádságot nem imádkozza, vagy a harmadikat nem fogja imádkozni? Nem, reggel, délben, este elmondta az imádságát. Kedves gyülekezet, mi mit tettünk volna? Ugye eszembe jutott, és ezt elmondtam a testvéreknek a legutóbbi ige hirdetésben is, hogy a magyar nép olyan találékony. Hogy mi hogy oldottuk volna fel ezt a helyzetet? Lehet, hogy becsuktuk volna legalább az ablakot, nem Jeruzsálem felé. Vagy nem hangosan imádkozunk, vagy az éneket elhagyjuk. Mert azt mondtuk volna lehet magunkban, hogy hát Istenem, te nem akarod, hogy meghalljak. Hát olyan buta ez a rendelet, hát annyira nem átgondolt. Hát nem hiszem el, hogy ezt komolyan gondolták, hogy csak egy imádságért. Egy imádságért én meghalhatok? Azért, mert én hangosan segítségül hívlak téged? Hol van ez ahhoz képest az életben, hogy még meg is kell vallani, ugye? Hát Uram, akkor én majd magamban imádkozom, vagy magamra húzom a paplant. Hát, akkor is magunkra húzzuk a paplant, amikor még meg se kérik tőlünk, vagy ez nem jár ilyen téttel, mert túl fáradtak vagyunk, vagy túl lusták, hogy térdet hajtsunk, és hangosan imádkozzunk, vagy énekeljünk, és az ágyba elmondunk egy pár fohászt, hogy Uram, úgyis mindent látsz, mindent tudsz, vigyázz rám, amen. Nem. Hányszor mondunk ki imádságot? Hányszor alszunk bele imádságokba? Tehát hányszor van az, és fáradtak vagyunk, és nem akarok megbántani senkit, hanem kritika ez mindannyiunknak, amikor nem az életünk múlik ezen. Dániel ugyanaz volt. Ugyanaz gyakorolta. Ő nem változtatott a szokásán csak azért, mert hogy kiadatott egy ilyen írás, egy kiadatott egy rendelet. Mi már akkor is sokszor változtatunk a szokásunkon, amikor valaki éppen megszól minket, nem? Tehát jusson eszünkbe Péter apostol, Ott, amikor Jézus Krisztus keresztre feszítése története tőteiben vagyunk, ugye Péternek azt mondják, te is vele volt. Azt se tudta, hogy most mi lesz a sorsa, hogy bántják-e vagy nem, vagy éppen, és már is megtagad. Nem. Nehogy kellemetlen helyzetbe kerüljek. És Dániel, amint meghallotta, és amint kiadatott ez az írás, bement, és ő ugyanaz volt, mint amikor jó dolga volt. Ő nem változott, és nem változtatott. Egy gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni a Proféták és Királyok című könyvünkben, a 336. oldalról. Dániel rögtön felismerte a rendelet mögött húzódó gonosz szándékot, de semmilyen vonatkozásban nem változtatta meg életmódját. Miért is hagyná abba az imát éppen most, amikor a legnagyobb szüksége van rá? Inkább életéről mond le, mintsem az Isten segítségébe vetett reménységéről. Látjátok, hogy milyen nagy ez a fejezet, mennyi sokat mond nekünk, hogy miben is áll az ember hívő élete, miben kell, hogy álljon, hogyan kell megélje? A mindennapi élet rendkívüli kapcsolatában az Istennel. Hogy ez az első, ugye? Ez az első. Becsületes és szorgalmas a munkahelyén, és nem adja lejjebb. Az Isten törvényéhez ragaszkodik, és az Isten szeretetéhez és kapcsolatához, akár az élete árán. És azt mondja, miért mondaná le, miért hagyná abba az imát éppen most, amikor a legnagyobb szüksége van rá? Legtöbbször akkor szoktuk feladni, amikor a legnagyobb szükségünk van rá, mert úgy beleszomorodunk, hogy érhetett engem ez, nem? Hát hogy nem került el engem ez a baj, vagy hogy... És Dániel nem csak, hogy megéri ezt a rendeletet, hanem majd be is dobják abba az oroszlánok vermébe, és nem olvassuk azt, hogy változtatott volna azon, hogy hisz és bízik az Istenében. Inkább életéről mond le, figyeljük meg, és jól jegyezzük meg ezt a gondolatot, mintsem az Isten segítségébe vetett reménységéről. Inkább életéről mond le, mintsem az Isten segítségébe vetett reménységéről. Ezért nem mondott le az imádságról. Ezért nem a pappalon alatt imádkozott. Ezért nem zárta be az ablakait, és nem mondott le az éneklésről sem, az dicsérete énekléséről sem, mert hogy tehetné meg? Hogyha az az egyetlen egy dolog, az Istennel való kapcsolata is sérül, akkor semmilyen nem marad, és ő így gondolkodott, hogy akkor neki semmilyen nem marad. És hozzátartozik Dániel életrajzához, legalábbis ehhez a szakaszhoz, amit olyan sokszor látunk ebben a 11 versben, hogy semmi ok, semmi fogyatkozás és semmi hiba nincsen Dánielben. Az az igyekezet, az a tökéletességre való igyekezet, ami minden hívő embert kell, hogy jellemezzen. Hogy semmi hiba, semmi fogyatkozás, semmi ok ne találtassék bennünk. Emlékezzünk a végidő népével kapcsolatban azokra a szentírási felhívásokra és jellemrajzra, amit olvashatunk, hogy milyen lesz a Jézus Krisztussal való találkozásban a hívő nép, a hívő maradék. Hogyan jellemzi? Ugye azt olvashatjuk a Szentírásban, a Jelenések könyve, a 19. fejezetében, hogy felöltöznek, mibe öltöznek? Felöltöznek egy fehér tiszta gyolcsba, fehér ruhákban vannak, és ez a fehér ruha pedig mit jellemez? És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát ilyen lesz a végidő népe. Ez a tiszta és fehér, mert amellett dönt, hogy ő fedhetetlen és igaz akar lenni, és ezt az életutat akarja választani. Vagy Péter apostolnak a szavai juthatnak eszünkbe a második levelében, a 3. fejezet 14. versében olvasható gondolat, hogy annak okáért szeretteim ezeket várván, ugye az új eget és új földet várván, mire igyekezzünk? Igyekezzünk, hogy szeplő nélkül is hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Ugye nagyon fontos gondolat, hogy mire kell igyekezni a hívőnek? Hogy szeplő nélkül, hiba nélkül valóknak találjon minket békességben. Békességben. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, nap mint nap átgondoljuk-e, hogy erről szól-e a hívő életünk? És a történetnek a második felét már kicsit rövidebben szeretném összefoglalni, de nézzük meg, hogy arról szól, hogy igyekszünk ilyen mély kapcsolatban lenni az Istennel, hogy első legyen az életemben. Igyekszem-e arra, hogy szorgalmasan, becsületesen égezzem az életemet, és munkámat, és gondolom, hogy így van, hogy megtartsam az Isten parancsolatát, és azt nyíltan vállaljam, hogy a próbában is kitartó tudjak lenni, és hogy a fedhetetlenség, a tökéletesség legyen az a cél, amire igyekszem, és nem elégszem meg ennél kevesebben. Pár szavait szeretném kicsit összefoglalásként ehhez a szakaszhoz idézni. A Római Levél 12. fejezetének a 12. verse nagyon sokszor jut eszembe. Azt mondja itt Pál apostol a római gyülekezetnek, hogy a reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben pedig ugye álhatatosak legyetek, vagy kitartóak legyetek. Ugye a háborúságban tűrők, ugye, hogy nem feladom. Olyan könnyen van, hogy feladom, mert nem érkezik azonnal válasz, vagy nem olyan válaszok érkeznek, mint amit én gondolok az életemben. De a hívőnek van egy életpályája. Mostanában sokat gondolkodom az életpálya modellről, mert olyan alkalmakon vettem részt, hogy pályamodellekről beszélgetünk, hogy honnan, hova akarok jutni, de mi a hívő életpálya, ugye? Milyen a hívő életpályája? Azt mondja, hiba és szeplő nélkül találjon minket az Isten békességben. Abban, hogy én a reménységben, a reménységet, hogy élem meg, örvendezek az Istenben. A háborúságban tűrök, a könyörgésben pedig álhatatos leszek. És nézzük meg, hogy erre van a sátánnak válasza. Ugye? Erre a hívő életre, erre a hívő életpályára, erre a célkitűzésre mindig van egy válasz, hogy próbálja meghiúsítani. Ha nem megy hatalommal, akkor megy fondorlattal, valahogy mindenféleképpen. És nem azt nézi, hogy mi mikor vagyunk a leggyengébbek, és akkor majd megkönnyörül rajtunk, hanem pont amikor a leggyengébbek vagyunk, amikor a legnehezebb helyzetben vagyunk, akkor még jobban nyom. És még nehezebb helyzetbe próbál juttatni minket. Hát nem voltak restek ezek a tisztartók, és beszaladtak a királyhoz, azt mondja a Bibliánk, hogy berohantak akkor is, amikor kitalálták, és berohannak és beszaladnak akkor is, amikor már rajta kapták, hogy imádkozik Dániel. És a király rettentően szégyelli magát, mert rájön arra, hogy milyen csapdába került. De nincs mit tennie, nincs választása, a törvény vissza nem vonható, és Dánielnek oda be kell kerülnie, be kell vettetnie. Az oroszlánok vermében nézzük meg, hogy mégis a mindennapokban, hogy milyen bizonyosságot és benyomást keltett Dániel a királyban. A 16. verset olvasom. Erre szólt a király, és előhozták Dánielt, és vetették az oroszlánok vermébe, és szólt a király, és mondta Dánielnek, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. Ugye milyen fontos jellemzés, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz. Tehát ő nem úgy gondolkodott Dánielről, hogy valamikor szolgál, valamikor nem. Ugye, mint ahogy mi vele vagyunk, meg nem vagyunk vele. Gyakoroljuk a hitünket, ugye jobban, valamikor kevésbé jobban. Ő szabadítson meg téged. Még a király is tudta, hogy neki van hatalma. Tehát bekerül a verembe, és Dániel ott tölti az éjszakát. A király aludni sem tud, de gondolom Dániel sem alszik. És hogy miről szólhatott ez az alkalom, majd talán elmondja nekünk egyszer, hogy hogyan élte meg azt a megerősítést, azt, ahogy ő megerősödött az Istenben még ebben a nehéz helyzetben is, a veremben, a sötétben, a kiszolgáltatottságban, oroszlánok, éhes oroszlánokkal körülvéve, hiszen nem gondolhatjuk, hogy jól lakott oroszlánok lehettek, akkor nem lenne büntetés. Meg ráadásul másnap akkor családostól nem ettek volna meg, vagy nem törtek volna össze mindenkit, akik belekerültek ebbe a verembe. Ebben a mélységben, ebben a nehézségben Dánielről nem olvashatjuk, hogy azon gondolkodott, hogy Uram, miért? Hát én hűséges voltam hozzád, hát miért? Dániel abban gondolkodott, hogy ő hogy maradhat meg az Isten jelenlétében akkor is, és ez látszik majd a későbbi bizonyság tételében. De megállnék egy pillanatra. Mi ez a verem? Tehát mi az a verem, ahova juttat minket a sátán sokszor a mi hűségünk következtében? Sokféle nehézség, ugye? Sokszor az életveszély. De egy picit szeretnék egy másik utat is megközelíteni, hogy mi sokszor magunkat is ide juttatjuk. A bűneink, a rossz döntéseink egy olyan mélységbe juttatnak minket. De a Zsoltár író a 130. Zsoltárban olyan találóan leírja ezt az állapotot, amikor az ember veremben van. Ugye? Ebben a mélységben, ebben a nehézségben. Szeretnék is idézni belőle a 130. Zsoltár verseiből. Azt mondja itt a Zsoltár író, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Mintha Dániel is valami ilyesmit élt volna meg, olvashatjuk. Azt mondja, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged, várom az Urat, várja az én lelkem, bízom az ő ígéretében. Milyen jó lenne, hogy amikor mi ilyen nehézségbe kerülünk, akkor ez jutna eszünkbe, hogy várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében, várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Ja, az őrök is nagyon várják, hogy végre, hogy hazamehessenek, hogy pihenhessenek, hogy felszabadulhassanak. Ja, várom az Urat. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás, meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnéből. Szóval nagyon fontos tudni, hogy nem csak akkor kerülünk mi nehézségekbe, úgymond verembe, amikor ezt mások ássák nekünk, ugye mások okozzák azért, hogy meggyengítsék a mi hitünket. Vagy amikor Sátán állítja ezt a csapdát, de amikor ugye magunk hozunk rossz döntéseket az életbe, és ebbe a mélységbe kerülünk, akkor is tudjunk így kiáltani. Tudjunk kiáltani, tudjunk úgy kiáltani, mint a 30. Zsoltárban olvashatjuk, olyan megdöbbentő, ahogy a 30. Zsoltárban a felkiáltásokat, a bizalmat olvashatjuk, hiszen ebben a 31. Zsoltárban, bocsánat, amikor azt olvashatjuk, hogy egy messiási gondolatkörhöz kanyarodva, hogy kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, ó Uram, hűséges Isten. És aztán kéri, hogy hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod nyomorúságomat, és megismered a háborúságban lelkemet. Ugye milyen fontos és milyen különös kifejezés, hogy azt kéri a hívő ilyenkor, és kérjük mi is azt, hogy hadd vigadjak és örüljek a te kegyelmednek, amiért meglátod a nyomorúságomat, és megismered a háborúságokban lelkemet. Minden bizonnyal lehet ezt a szakaszt másként is érteni, de az jutott eszembe, hogy figyeljük meg, hogy az Isten felismeri és megismer minket a háborúságokban. Nem azt mondja, hogy te most mit okoztál magadnak és olyan vagy, nem? Hanem látja, lát engem valójában, megkeres engem és meghallgat, és nem azonosít az akkori rossz döntéseimmel, hanem azt mondja, meglátod lelkemet, felismered lelkemet a nyomorúságban, megismered a háborúságban is, a hozzád való vágyódásomat, és ki akarsz emelni, és kiemelsz engem. És nézzük meg, hogy ez volt a sátáni reagálás, de itt az isteni válasz. Az Isten pedig abban azzal válaszolt, ahogy olvashattuk, hogy oda megy a király, hogy a történetünk azzal folytatódik, már kora reggel is szólítja Dánielt, és Dániel válaszol, hogy király örökkéért, milyen tisztelet ez az uralkodó felé. Ugye milyen fontos, hogy a hívőt ez is jellemezze, hogy a tisztelettel éli a mindennapjait abban az országban, és az uralkodóval, vagy ugye vezetőkkel szemben, akik akkor vezetnek. Nézzük meg a bizonyság tételét. Dániel így válaszolt, a 22. verstől olvasom, az én Istenem elbocsájtotta az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját, nem árthattak nékem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket. Akkor a király igen örvendezett, és Dánielt kihozatta a veremből, és kivették Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtatott ő rajta, mert hitt az ő Istenében. Ugye? Milyen szép. Isten elküldi az ő angyalát, bezárja az oroszlánok száját, miért? Mert Dániel hitt az ő Istenében. Ugye? Ott az a bizalom, mert hitt az ő Istenében. Milyen jutalmat nyer a hívő a hűségére? Nem minden történet így végződik. Nem minden élethelyzet, egy hívő ember kitartása ilyen szabadulással végződik, de minden esetre vannak ígéretek, van jutalom, amit az Isten megígér azoknak, akik mellette kitartanak. De fontos az az ígéret, amit Ésaiás proféta könyve 26. fejezetének a 3. versében találhatunk, hogy kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd az teljes békében, mivel te benned bízik. Ugye az első nagy ígéret. Mindenkinek. Nem tudni még a szabadulás, nem tudjuk, hogy lesz-e ebből kimenekedés. Lehet, hogy az életünkbe kerül, de aki az Istenben keres, akinek szíve reá támaszkodik, azt megőrzöd teljes békével, mivel te benned bízik. Aztán a következő ígéret, ugye Dánielnek magának is volt egy személyre szabott ígérete, ugye a 12. fejezetnek a végén olvashatjuk, Amikor azt olvashatjuk, hogy te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol is felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Ugye többen úgy mondják, hogy a sorsodra majd akkor majd kiderül, de valóban az Isten itt azt ígéri neki, hogy majd fel fogsz támadni majd örök életre. Későbbi bizonyságtételek igéig szakaszok ezt támasztják alá. Tehát mit ígér? Máté evangéliumában azt olvashatjuk, hogy aki mindvégig állhatatos marad, annak mit ígér az Isten? Az üdvözül, ugye? Az üdvösséget ígéri. Azt olvashatjuk szintén Máté evangéliuma 13. fejezetében, hogy akik az Isten országát, Istent választották, azok fénylenek, mint csillagok ott az ő országában. Tehát hatalmas dolgokat ígér az Isten azoknak, akik őt választották, és a földön is kapnak jutalmat. Mindenképpen látni kell, hogy egy embernek a hite, a hit vallóása, ahogy megáll a hitben, az mivel jár. Ne haragudjatok a kifejezésért, nagyon sokszor szoktuk mondani, sokszor egy kicsit úgy el is szomorod, vagy egy fecske nem csinál nyarat. Hogy egy ember, hát egy ember hiába szól, egy ember mire megy, ugye, a véleményével, a gondolatával. De most ez a történet arról szól, hogy egy fecske csinál nyarat. Egy fecske, tehát hogyha egy embernek, egy hívő embernek a kitartása legyőzi Sátán hatalmát. Nézzük meg, milyen hatalmas, mert a király erre a hitbeli kiállásra, erre a szabadulásra, amit látott, hogy az Isten hogyan őrizte meg az övéjét, az ő angyalai által, hogy hogyan járt tábort, hogyan zárta be az oroszlánok száját, miről nyert bizonyságot? Hogy a Dániel istene élő Isten. Hogy a Dániel istene élő Isten, és olvassuk, hogy mit dönt a szívében erre a kiállásra válaszként. Azt döntött el a szívében, hogy az egész országban kiad egy végzést, hogy mindenki ezt az élő Istent imádja. Így olvasom. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel Istenét, mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig megtart. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmától. Gondoljuk el, hogy egy hitbeli kiállás hova jutott el? Hát mire jutott ez az egy embernek a döntése, hogy ő választotta az imát, ő választotta a hűséget, hogy a birodalomban nem volt egyetlen egy ember sem, aki ne nyert volna erről bizonyságot. Milyen csodálatos dolog lenne, nem? Ma a munkahelyi hűségünk, kitartásunk, egyszerűen körbe küldenék Magyarországon mindenhol, minden település, minden lakosának, hogy na ez az igazi hit, na ez az igazi út, ezen kell járni, féljék, és válassza mindenki ezt az Istent, a Dániel Istenért, mert ő az, aki megment, aki megszabadít, aki jeleket és csodákat tesz. Hatalmas nagy bizonyság, nem? Egy embernek a hitvallása, egy ember kitartása megalázza, térre kényszeríti Sátánt, és egy egész országot beevangélizál, ugye? Egyetlen egy napnak szinte az esemény sorozata. Egy nap döntése. Micsoda nagy dolog ez, kedves testvéreim, kedves gyülekezet. Hát kívánom, hogy legyen ilyen hitünk. Kívánom, hogy a mindennapjainkban tudjunk így ragaszkodni, ilyen rendkívüli módon ragaszkodni a mi Istenünkhöz, hogy eszünkbe se jusson mást választani. Eszünkbe se jusson mást választani az imádság helyett. Nem gondoljuk azt, hogy nekem túl sietős a napom, most nem érek rá. Ugye? Gondolta volna Dániel, hogy hát egy nap, Uram, megérted, nem? De minden nap ugyanúgy élt, ugyanúgy döntött, ezért ott lesz az Isten országában, és ott van a hithősök között. Figyeljük meg, hogy milyen szép a hithősöknek ez a jellemzése. Így olvasom. A Zsidókhozírt levél 11. fejezetének a 32. versétől az igét. És mit mondjak még, hiszen kifogynék a szóból, az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Hát én is így vagyok, kifogynék az időből. És kifogyunk, mert nem lehetne mindazt úgy felsorolni, hogy tényleg olyan bátorítást kapjunk, akik hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoltották a tűznek erejét, megmentettek a kard élétől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborát, asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, vagy hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket is, és börtönt is. Megkövesztettek, kimpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányadtak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve és nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó e világ. Bújdostva pusztákon és hegyeken, meg barlagokba és földnek hasadékaiban, és mindezek noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Mivel az Isten mi felülünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességben jussanak. Ilyen különös leírás az, nem? Voltak, akik megoltották a tűznek erejét, voltak, akik belehaltak ebbe, kínpróbát szenvedtek, de velünk együtt üdvözülnek. Az Isten szeretné, hogy velünk együtt üdvözüljenek, velünk együtt, akik az utolsó napokban át kell éljük el, és a könyve 13. fejezetében azt, hogy kiadatik ismét egy rendelet. De milyen találó, milyen összefügg, hogy függ össze a prófétai írás. Kiadatik, hogy nem adhat, nem vehet, csak akin a fenevad bélyege van, és kiadatik egy másik is, hogy megölettessenek, ugye? Azt olvashatjuk itt a 13. fejezetnek a 15. versében, hogy adaték néki, már ugye ennek a ugye földből feljövő fenevadnak, hogy a fenevad képében lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Hogy ki tudjunk tartani azokban a napokban, tartsunk ki a maiban. Hogy ne mondjunk le az imádság lehetőségéről. Ne cseréljünk lehetőség, ne cseréljük ezt le valami múlandó dologra, és keressük az Urat, amíg lehet, ami még megtalálható. És zárásként Ellen White írásából, a Proféták és Királyok című könyvünkből néhány mondatot szeretnék idézni. Így olvasom. Dániel szabadulásának történetéből megtanulhatjuk, hogy Isten gyermekeinek a próbában és a fájdalomban pontosan úgy kell viselkedniük, mint amikor a jövő ragyogó kilátásokkal kecsegteti őket, és a környezetük a lehető legkívánatosabb. Az az ember, akinek szíve Istenre támaszkodik, ugyanolyan a legsúlyosabb próbában is, mint a jó sorsban, amikor Istentől fény, és az emberektől pedig jó akarat sugárzik rá. A hit felfogja a láthatatlant, és megragadja az örök valóságokat. A menny nagyon közel van azokhoz, akik szenvednek az igazságért. Közel van az a hatalom, amely megszabadít fizikai bajtól és gyötrelemtől, és hogy a nagyobb vésztől is megmenthessen, lehetővé teszi szolgája számára, hogy minden körülmények között becsületes maradjon, Isten kegyelme által diadalmaskodjék. Dániel államférfiú élete a babiloni és médo-perzsa birodalomban tanúsítja azt az igazságot, hogy a közéleti személynek nem kell okvetlen fondorlatosnak, ravasznak lennie, hanem lehet olyan is, akit Isten minden lépésénél eligazít. Ugye milyen szép? Ezt a hozzánk hasonló indulatú embert a Szentírás fedhetetlennek jellemzi. A menny kívánalmainak pontos teljesítése földi és lelki áldásokat hoz. Az Istenhez tántoríthatatlanul hű Dániel, aki szilárd önuralmat gyakorolt nemes méltóságával és rendíthetetlen becsületességével már ifjúkorában, megnyerte a felügyetetével megbízott pogány hivatalnok kegyét. Gyorsan emelkedett fel a babiloni birodalom miniszterelnöki tisztségébe. Az egymást követő királyok uralkodása alatt az egyik nemzet bukása és egy másik világbirodalom felállítása idején olyan bölcsességről és államférfiúi képességekről tanúskodott, olyan tapintatos, udvarias, jószívű és elfű volt, hogy még ellenségei is kénytelenek voltak megvallani, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk. Én ezt kívánom, ezt a célt, ezt az életpályát, és az Istennek ezt a különleges beavatkozását az életünkben, mindennapjainkban, de legfőképpen azon a napon, amikor maga elé állítja az ő népét, hogy ne legyen rajtunk sem hiba, sem szeplő, sem sömörgözés, mert mi az Isten mellett döntöttünk, hitben rátámasztokottunk az ő kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünk végén énekeljük el a 281-es énekünket. Első, második versét, imádság után a harmadikat. Tehát 281, első, második vers, ima után harmadik vers. akikkel tehetjük, azokkal leborulva imádkozzunk.
Szerető Istenünk, mindenható Atyánk, hálás szívvel hajtunk fejet és térdet előtted, hogy kegyelmes voltál hozzánk az elmúlt időszakban. Köszönjük szépen, hogy türelmesen hordoztad a mi botladozásainkat, a mi nyomorúságainkat, a megalkuvásainkat, és mindig arra hívtál fel, és kerestél meg minket, hogy közeledjünk te hozzád. Köszönjük szépen ezt az élethelyzetet Dánielnek, ezt az életképét, amit most átgondolhattunk, hogy mennyire szeretett téged, és mennyire ragaszkodott hozzád, és inkább az életéről mondott volna le, mint sem a veled való közösségről. Segíts nekünk is így ragaszkodni hozzád, így szeretni téged, és segíts, hogy jutalma is meglehessen, hogy a mi életünk által látva a mi veled való közösségünket, mások is ezt a közösséget akarják, Urunk Istenünk, és bizonyságot nyerjenek a te szeretetedről. És kérünk, segíts meg minket abban is, hogy célba érkezzünk, hogy fedhetetlenül tisztán ott legyünk majd a te országodban, dicsérve téged. Kérünk, légy irgalmas és légy kegyelmes, és segíts ebben minket, Jézus Urunk szent nevében. Amen.
Megkezdett 281-es ének harmadik versét énekeljük.